A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Mai műsorunk témája a mesterséges intelligencia. Egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a számítógépek számára intelligens szoftver alkalmazások létrehozását. Ezek a szoftverek akár csak az emberi agy képesek tanulási, gondolkodási, döntéshozatali folyamatokra. Melyek az előnyei és a hátrányai, milyen veszélyeket rejt magában, és gondolkodó lényekként együtt tudunk-e élni ezekkel az alkalmazásokkal, robotokkal, gépekkel? Hová vezethet az emberi faj fejlődésében a mesterséges intelligencia elterjedése? Ezek lesznek ma a kérdéseim a meghívottamhoz. A stúdióban dr. Dávid László professzor úr, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem korábbi rektora. Nagy tisztelettel köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Hát én itt laikusként elmondtam két mondatot a mesterséges intelligenciáról, de mit jelent tulajdonképpen a mesterséges intelligencia?
Nos, a mesterséges intelligenciát sok ideig úgy próbálták tesztelni, hogy a Turing-teszt bizonyítja, hogy a gép, amivel beszélek, az intelligens vagy nem. Mit jelent ez? Egy elzárt szobában valaki képernyő előtt kérdéseket tesz fel, és valahonnan válaszok érkeznek. Ha azok a válaszok egy számítógéptől érkeznek, de az illető, aki felteszi a kérdést, nem tudja eldönteni, hogy ember válaszol, vagy számítógép, akkor átmegy a Turing-teszten. Az az érdekesség, hogy a Turing-teszt hosszú-hosszú ideig még díjat is lehetett nyerni, a Loebner díjat ezért vezették be. Egyetlen egy program sem nyerte meg, vagy nem ment át a Turing-teszten, de napjainkra a valószínűleg a hallgatók által is ismert ChatGPT az első olyan program, ami teljesítette a Turing-tesztet, és egyesek azt mondhatják, hogy na hát akkor ez intelligens. A gond viszont az, hogy van egy Berkeley Egyetem professzora, John Searle, aki kitalált egy másik tesztet, a kínai szobatesztet. És a kínai szobateszt az azt mondaná, hogy ül egy valaki egy elzárt szobában, egy nagy könyvben leírják, hogy kínai jelek esetében melyik jelre mit kell csinálni, majd egy kis ablakon felmutatnak egy kínai jelet, és ő kikeresi a nagy könyvből, hogy mit is jelent ez, és elvégzi azt az utasítást. És egy felületes szemlélő erre azt mondja, hogy hű, ez az illető tud kínaiul. Pedig igazából nem, hanem van egy utasítás készlete, és ez azért érdekes, mert hogy a számítógép is így működik. Hogy felteszünk neki egy kérdést, ő elvégzi, mert megérti valamilyen módon, és akkor azt mondom, hogy hű, ez a számítógép, ez értelmes, ez intelligens, ez el tudja végezni, és választ tud adni azokra a kérdéseinkre, amiket felteszünk, és megfelelően intelligens. Nos, ezt az intelligenciát kell nagyon finoman megfogalmazni, mert ahhoz, hogy például a kínai szobateszt esetében Searle által feltett kérdéseket megválaszoljuk, egyesek azt mondják, hogy akkor lenne ez igaz, ha belátnánk az illető agyába. És látnánk, hogy melyik agy központ lesz aktív, vagy melyik nem lesz. Talán még ez sem elegendő, de hát ilyen kísérletek zajlottak Karolinska Egyetemen, ahol adott cselekvés, adott gondolkodás esetében PET tomográffal megnézték, hogy melyik agy központ lesz aktív, és abból bizonyos következtetéseket tudnak levonni. Valójában ez a két teszt, ugye, amit az elsőt az teljesít, a mai számítógép, és a második, ami nem a teljesítés, hanem a gondolkodásunkat határozza meg, jelenteni az alapját annak, hogy mit is gondoljunk a mesterséges intelligenciáról. Viszont el kell mondani egy bizonyos dolgot, a komplexitást. Tehát a mai számítógépek komplexitása vajon mire elegendő? Annak idején a 80-as, 90-es, 2000-es évek elején a számítástechnikában ismertünk egy Moore törvényt. Ez azt mondta, hogy minden 18 hónapban a számítógépek kapacitása megduplázódik. És ez egy exponenciális fejlődést jelent. És azt is mondták utólag, hogy hát ez azért telítődik, és nem lesz igaz mára. Hasonló számítógép tudós Ray Kurzweil, akinek köszönhetjük az optikai karakterfelismerő programot, ő dolgozta ezt ki, aki bebizonyította, hogy ez nem így van, és bevezette azt a fogalmat, hogy a szingularitás fogalma. Ez a szingularitás jelenti azt a pillanatot, amikor okosabb számítógépeket készítünk, mint amilyenek mi vagyunk. És a kérdés az, hogy nem az, hogy ez meg fog-e történni, vagy nem fog megtörténni, hanem csupán az, hogy mikor. Ő azt állította, hogy valamikor 2035-37 körül történik ez meg, de hát 2050-ig ez biztos meg fog történni. Tehát valójában megvan az a háttér, amivel olyan intelligens gépeket építsünk, amelyek az emberiség teljes teljesítményét meg tudják ismételni, esetleg újabb dolgokat is tudnak alkotni. És ez azért is érdekes, mert Geoffrey Hinton, aki a 2018-as Turing-díj egyik győztes, hát ez a Turing-díj, ez azt kell tudni, az informatikában kiosztott Nobel-díj. A Google AI csoportnak volt az egyik vezetője, és 2023 májusában ott hagyta ezt a csapatot, és azt állította, hogy azt hittem, hogy még 40-50 évünk van, amíg az mesterséges intelligencia átvesz tőlünk számos dolgot, de rájöttem, hogy 20-30 évünk sincsen már. Tehát valójában durván ez a 20-25-30 év perspektívája az, ami után jelentős változás állhat be.
Örüljünk ennek?
Hát van egy pessimista és egy optimista változat. A pessimista változat az, hogy a munkáink nagy részét átveszi, és mi munkanélküliek leszünk, esetleg marad egy olyan kis csapat, akik fejlesztenek majd ebben. Az optimista változat az, ugye Elon Musk is ezt mondja, hogy egy olyan szimbiózis kell létrehozni a gép és köztünk, mivel a lehetőségeink jelentősen ugye kiterjednek. Mert hogy, kedves hallgatók, gondoljanak el, hogy milyen ember lenne az, akinek nem 1, nem 5, nem 10, hanem teljes világ könyvtára ismeret anyaga ott van a háttérben, és bármikor hozzá tud nyúlni.
De nem kell ilyen ember. Miért?
De ott a számítógép, aminek itt van. Tehát amikor megtanítunk egy mesterséges intelligenciát egy nagy nyelvi modellekre, akkor mondok egy példát, hogy angol nyelvű tanulásban én large language model LLM-et használnak, hogy ez a nagy nyelvi modell, akkor 100 milliárd szónál több az a szókincs, 128 körül van, amire tanítanak. A magyar nyelvű modell az ezerrel kevesebb, tehát csak 120 valamennyi millió szó. Mind a kettő nagy, de azért nem tud a mesterséges intelligencia olyan jól teljesíteni magyarul, mint angolul, mert hogy sokkal nagyobb az az adatbázis, amiből tanítok az angol nyelvterületen.
Hol van itt az egyenlőség, amiről annyit beszélünk.
Nem, nincs egyenlőség, mert hogy valójában itt az adatbázisok határozzák meg. Ugyanaz a program, ugyanúgy tanul, csak hogy a megfelelő adatbázis magyar nyelven, vagy akár román nyelven sokkal, de sokkal kisebb, mint egy világnyelven, amit megtaníthatunk. Ezért a magyar kormány az utóbbi időben el is indított egy programot, amit, ha kedves rádióhallgatók rákeresnek, Prószéki Gáborék nyelvész professzor, akikozik ilyen automata fordítókkal, nyelvi fordítókkal, tehát egyik nyelvről másikra, elindították azt a magyar programot, a Pulit, aminek a célja az, hogy 5 éven belül felfejleszék egy ugyanolyan szókincsre, mint most, ami az angol nyelvterületen van, és hasonlóvá tegyék ahhoz. Tehát ez most a fő cél, amit meg akarnak oldani.
Ja, itt közben vannak kérdések SMS-ben. Ilona írja: jó napot kívánok, megkérdezném, hogy mi szülők, nagyszülők a személyes példán kívül mit tehetünk azért, hogy gyerekeink, unokáink ne legyenek a digitalizálódás rabjai, idejében megtanulják, hogy hol a határ a valóság és a virtuális világ között. Z. Ilona kérdez.
Hát csak azt, hogy a gyerekeinknek olyan példát, olyan...
De akarjuk meggátolni? Vajon jól teszünk ezzel?
Nem meggátolni kell, hanem meg kell oldani a szimbiózist. Tehát azt a szimbiózist, ahol... Tehát vegyük tudomásra, a mesterséges intelligencia már itt van, mert itt van közöttünk. Tagadni nem tudjuk. Az előnyeit viszont próbáljuk élvezni. Tehát ezért, hogyha egy helyes... olyan generáció nő fel, akik értékelik a környezetünket, értékelik a szabadban való mozgást, értékelik a természetet, de mellette ezt a technológiát használni tudják, és a hasznuk erre, ez egy eszköz, nem egy cél, mint a virtuális vagy digitalizáció is, nem az életem fő célja, hanem egy olyan eszköz, ami megkönnyíti az életünket, és erre tudjuk nevelni a fiatalokat, akkor van valami esélyünk. Egyébként ezt az értékrendet nekünk, szülőknek, nagyszülőknek kell átadni, és nem várhatjuk azt, hogy az iskolák vagy a barátok adják át, mert hogy azok nem fogják.
Azt írja István szintén SMS-ben: tiszteletem, ez még nem intelligencia, de így is veszélyezteti az emberi létezés fontos értelmét, a művészetet. Zenét komponál, irodalmat ír, képeket készít bárki stílusában bármiről. Akinek van szeme a látásra, az elborzad ettől, István. Igen. El kell borzadnunk?
Nem kell, mert hogy egyelőre az, amit csinál, az megtanul bizonyos stílusjegyeket, és abban a stílusjegyben tud képet generálni, festeni, művészet, zenét alkotni. Tehát valójában itt is felfedezhető az az adatbázis, amiből tanul. És ezt az adatbázist mi emberek hoztuk létre, tehát mi emberek állunk valahol a háta mögött. Persze én azt nem tagadom, hogy valamikor eljön egy olyan idő, amikor saját maga fejlesztett ilyen stílusokat, vagy ilyen adatokat, amit egyelőre tőlünk felhasznál. A kérdés megint itt az, hogy az idő fogalma, és ami ma még nincs teljesen megoldva, ezeknek az etikai kérdéseknek a leszabályozása. Persze közerővel dolgoznak ezen, csak hogy még egyáltalán nincs meg az a tapasztalat, ami ezt megtegye. Egyébként már most is szembesülhettünk ennek a hátterével, mert hogy a Brexit bármennyire is különös, egy mesterséges intelligenciának köszönhető. Kérem, olvassanak utána, a Cambridge Analytica, azóta betiltott cég, azt csinálta, hogy bizonyos érdeklődési kör jellegzetesség alapján különböző osztályokba sorolta a választókat. És azt mondta, valaki meg van győződve, hogy nem érdemes a Brexit, azt már nem érdemes megkeresni, valaki meg van győződve, hogy az sem, de a billegőket, azokat olyan reklámokkal, olyan szövegekkel, olyan keresték meg, hogy megvolt az a kritikus tömeg, hogy megszavazzák a Brexitet.
Egyébként ez minden választáson így van.
Igen, csak hogy a mesterséges intelligencia annyira eredményessé tette ezt a történetet, hogy meg lehetett ezt így oldani. Tehát még az ellen is, hogy a angol miniszterelnök meg volt győződve, hogy a Brexitet leszavazzák. És egyértelmű volt az, hogy számíthatunk erre.
Jól kiszúrtak magukkal, szóval ez a következő kérdésem, hogy mi van, hogyha rossz indulatúan használják fel, rossz indulatúan táplálják be ezeket az adatokat, gondolom, hogy tud majd hazudni is ez a mesterséges intelligencia, csalni, stb. Stb.
Minden a tanítási adatbázistól függ. Most ha képzeljék el, ha vegyük azt a párhuzamot, hogy egy iszlám csoport elrabol kisgyerekeket, akik nagyon jó gyerekek lehetnének, és úgy neveli fel egy olyan értékrendben, hogy azok harcosok lesznek és ölni fognak. Itt a mesterséges intelligenciával is ugyanez a helyzet. Ha egy olyan adatbázisra tanítom, ami nem igaz, ami lop, csal, hazudik, akkor az a mesterséges intelligencia ezt fogja visszatenni. Tehát itt nagyon rá kell figyelni, hogy mi az az adatbázis, mi az, amire tanítom. És ugye itt van az óriási előrelépés, ami 2013-17 között volt meg a nagy változás. 13-ban oldották meg a szavaknak a vektorizációját, 17-ben Vászvani létrehozta azt a neuronhálót, aminek a következménye ez a ChatGPT, amit mindenki ismer, és valójában úgy hívjuk ezt a típusát a mesterséges intelligenciának, hogy generatív mesterséges intelligencia. Mit jelent ez a generatív? Egyesek szerint azt, hogy új fogalmakat, új összefüggéseket tud felfedezni és tud megalkotni, tud válaszolni és tud velünk beszélgetni. Döbbenetes, mert hogy itt van az a választópont, addig mindig az volt, hogy hát tanítom valamire, és azt a tanulást visszaadja nekem. Most itt is ez történik, mert a tanítást, hadd egy szemletes példával éljek, és a példa az valahogy így van, hogyha valakinek van egy könyvtára, és azt mondja magának, hogy Tolstoy, és akár azt is mondja Lev Tolstoy, nem Alexei, ugye, mert hogy ketten voltak, és azt mondja, hogy a háború és béke, akkor a Tolstoy könyveit megmondja, hogy jobb oldalt itt találom, és a háború békének megmondja, hogy pontosan hol van. Na ugyanígy minden szónak létrehoznak egy vektor jellemzőt, egy pozíciót, egy szobában van, akkor van egy pozíciója. Ezt oldották meg 2013-ban. Majd 2017-ben jöttek azzal, hogy ezek a pozíció környékén tanítsunk meg egy neuronhálót, hogy fedezze fel, hogy milyen szavak vannak. És azt a példát szokták mondani, ha azt mondom, hogy Németország, ez valahol a szoba jobb alsó sarkában van, ha azt mondom, hogy főváros, akkor a bal felső sarkában van, és a kettőt összeadom már, mint a vektorok, akkor kapok egy olyan pozíciót, ott körülnézek, és mit látok? Hát azt látom, hogy Berlin. Az van a legközelebb. És ezt tanítják. Most persze nem három dimenzióban, hanem több dimenzióban, és ugye a vektor, matrix, tenzor, ezért vezették be ezt a tenzor fogalmat, ami már régi fogalom, hogy több dimenzióba tudjunk keresni, mert ezt a óriási több milliárd, több százmilliárd adatbázist csak így tudom megfelelően kezelni, tehát viszonylag kis helyen, és ez történik, hogy minden szónak egy nyelvben kap egy vektor jellemzőt, és a megfelelő összefüggések alapján úgy tanítom, és ez a tanítás, hogy a adott mondatban szereplő elemek összege megadja a választ arra a kérdésre, arra a mondatra, arra a feleletre. Persze picit bonyolultabb ez, de nagy, azt hiszem egyszerűen hallgatóknak, akik nem szakemberek, így lehetne ezt jellemezni, és ebből látszik az, hogy tanul. Látszik az, hogy olyan a mesterséges intelligencia, mint az adatbázis, amiből tanul. Egyelőre nem jelent ez többet. Tehát valójában ma még itt vagyunk, de senki nem mondhatja meg, hogy milyen újszerű struktúrákat gondolnak még ki, ami esetleg ezt megváltoztatja. Mert már tulajdonképpen a mai szakemberek játszanak. Mivel? Hogy egy adott feladatnak milyen neuronháló struktúra felel meg a legjobban. Tehát igazából azt kell itt elmondani, hogy hosszú-hosszú évekig, 10 évekig óriási harc volt a két irányzat között. Az egyik irányzat a szimbolikus számítás volt. Szimbolikus számítást, hogy annak idején, mikor 97-ben a Deep Blue megverte az akkori világbajnokot, Kasparovot, akkor tulajdonképpen szimbolikus számítással dolgozott. 2017-ben az AlphaZero az egy neuronhálóval működött, és azt csinálta, hogy saját magával játszott egy napon, egy héten keresztül, és nemzetközi nagymesteri szinten tudott már játszani, tehát tanult, tehát fejlődött. És ez a konnexionista elmélet, ugye, ami a neuronháló, ez jött ki győztesen. Tehát igazából ma a mesterséges intelligencia hátterét ez jelenti. Egy óriási neuronhálók, amiket óriási számítógépparkokban futtatnak, és azt is mondják, hogy ha ma 3-4% jelenti a mesterséges intelligencia ezeknek az óriási parkok áramfogyasztásának, hamarosan el fogja érni a 10-20%. Tehát ez azért érdekes, mert hogy lehet látni, hogy mekkora számítási kapacitásra van szükség. Arra a kedves hallgatók nem kell számítsanak, hogy egyelőre olyan számítógépünk lesz az asztalon, amely képes lesz ezeket az óriási számításokat elvégezni, de arra igen, hogy a háttérben hozzáférésük lesz egy olyan számítógépparkhoz, ahol ezt elvégzik, és hogy a ChatGPT-hez én bejelentkezem, akkor ez történik, hogy valahol a világon egy számítógépparkon futó program elvégzi ezeket a számításokat, és elküldi nekünk. A fejlesztőkkel is ez van, hogy ma a fejlesztő nem a saját számítógépen tanítja a megfelelő hálót, hanem megírja azt a tanítási programot, és meghív egy olyan messze-messze lévő szolgáltatást, ami segítségével megtanítja az adott alkalmazást, és utána majd használja a saját számítógépén.
Zoltán írja szintén SMS-ben, jó napot kívánok, már vannak-e olyan munkahelyek, ahol a mesterséges intelligencia felváltotta az emberi munkát? És teszem hozzá még azt, professzor úr, hogy nem beszéltünk itt Kínáról. Nem régen mondotta egy meghívottam, hogy Shanghai-ban járt egy elektromos autógyárban, és hát az már science fiction, ami ott van. Embert alig látni, mindent robotok végeznek. Kína mekkora hatalom ebben a játékban?
Nos, az első kérdésre hadd válaszoljak Zoltánnak, hogy igen, vannak. Hát ezek a chatbotok, ezek a különböző információs, azok egy az egybe átvették az ember szerepét. És hamarosan számíthatunk arra, hogy számos olyan munkahelyen ugye meg lesz ez a váltás, amit ugye, hát ha csak gondoljanak be a kedves hallgatók abba, hogy ha lesz önműködő vagy önvezető autó, akkor az autóbuszokra még szükség lesz, hogy valaki más vezesse. Tehát bizonyosan ez megtörténik. Már most ugye ez megtörtént, de még nem olyan nagy mennyiségben, ami tulajdonképpen zavarna. Mi lenne a kiút erre? Hát az, hogy úgy képezzük magunkat, hogy olyan munkahelyeket és olyan szinten lássuk el, ahogy szükség legyen, mi legyünk a fejlesztők. Például akár robotfejlesztők. Most a másik kérdés, ami Kínában van. Kínában ugye az, hogy ilyen robotizáció, ilyen automatizálás létezik, ez csak természetes, mert máshol is megvan. Ez semmi gondot nem jelent. Nagy gondot az jelenti, hogy egy olyan társadalomban, ahol az arcfelismerő program mindenkit mindenhol tud követni, és bekategorizál, hogy te jó ember vagy, te kevésbé jó ember vagy, te hasznos vagy, kevésbé hasznos vagy, te vásárolhatsz, mit tudom, évente háromszor autóbuszjegyet, hogy a családodat meglátogassad, te nem vásárolhatsz, és mindezt automatikusan dönti el valaki a háttérben, na ez már óriási veszélyt jelent.
Akármelyik társadalomról is beszéljünk.
Persze. Akármelyik társadalomról is beszéljünk, ezt most úgy mondtam, hogy akár nálunk is.
Végig mosolyogtam itt magamban, és most már felteszem ezt a kérdést, professzor úr. Nagyjából még egy 17-18-20 éven van nyugdíjig. El tud képzelni 20 év múlva egy mesterséges intelligenciával, vagy egy robotot, aki itt ül helyettem, és intelligens kérdéseket tesz fel egy másik robotnak?
Hát vegyük először azt, hogy intelligens kérdéseket tesz fel egy
akárkinek.
Igen, már most megvan ez. Már most megvan ez. Itt a kérdés nem az, hogy itt ül és létrehozok egy emberszerű robotot, aki kép, hanem igen, már most nyugodtan el lehet képzelni, és már meg is léteznek is ezek a programok, ahol interjút készítsen valakivel. Megnézi az interneten feltalálható minden információt az illetőről, ott van hátul az adatbázis.
De Mari néniről nincs információ.
Hát akkor általános
akkor
kérdéseket
tesz. Akkor kiszorul, az lesz, amit az imént beszélt, hogy vannak, akik kiszorulnak a társadalomból, mert nem ír róluk semmit az internet. Holott ő egy, lehet, hogy egy 5-6 gyerekes anya, aki neveli a gyerekeit, nem akar része lenni ennek az intelligens világnak.
Annak idején az első ilyen chatbotot Weizenbaum készítette, és azt a programot elnevezte Elizának, ugye ez a My Fair Lady virágáros lánya, aki olyan csúnyán beszélt, hogy mindenki szégyelte magát, és a nyelvész professzor megvállalta azt, hogy véges idő alatt egy úri nőt nevel belőle, és képes erre. Most az volt az érdekes, hogy ebben a programban volt egy pár érdekes dolog. Ha olyan kérdéseket kapott, és amire nem tudta válasz, vagy nem volt információja, akkor elővette a pszichológusoknak a jól bevett szokását.
Most már elővette a politikusoknak a jól bevált szövegeit.
Beszéljünk még róla. Igen. Beszéljünk még róla, mindaddig, amíg megvan. Most ezt senki nem mondja, hogy ma nem történhet így. És senki nem mondja, de én szerintem ez a társaság sokkal közelebb van, mint ahogy gondoljuk, mert szerintem a teljes oktatást át fogja például szervezni, és erre számítsunk, mert hogy gondoljunk csak arra, hogy milyen jó, hatékony oktatás lenne, akkor mindenkinek van egy személyes asszisztense. És tehát ugye ma azzal szembesülünk, hogy a diákok egy jó része kap egy házi feladatot, leül a számítógép elé, a ChatGPT-nek felteszi a kérdést, és azt a házi feladatot benyújtja, amit tulajdonképpen nem ő oldott meg, hanem a mesterséges intelligencia. Sok tanár fel is tette a kérdést, hogy jó, rendben van, de honnan tudom én ezt ellenőrizni, hogy kinek a válaszát látom. És nagyon érdekes, mert hogy megvizsgálták a távol-keleti diákok és az európai diákok mentalitását, vagy legalábbis hogy használják ezt. Érdekes, hogy a távol-keletiek ugyancsak felteszik a kérdést, megkapják a választ, majd megértik, és átírva leadják a házi feladatot. Az európai diákok egy jó része megkapja a választ, bevágja azt a szöveget egy az egybe, és leadja úgy, mint házi feladat. Tehát ez mentalitás kérdése, azt akartam tenni, hogy használjuk. Tehát ha úgy használjuk, mint a távol-keletiek, akkor semmi kifogásom nincsen, mert egy hatékony, újszerű olyan asszisztens, akivel sokkal, de sokkal gyorsabban tudok eredményt elérni. Ugyanígy a riporterek esetében is bizonyos esetben nagyon hatékony, ha azt mondod a mesterséges intelligenciának, hogy erről és erről írj egy cikket, és utána fogja a riporter, rádolgozza, de az információk egy részét felhasználja, ami ott van, mert az nagyon hatékony, ő se kapna másra az interneten, nem Google keresővel keresi meg az információkat, hanem a mesterséges intelligencia hozza tálcát.
Igen, csak az a kérdés, hogyha ugye annyira gyorsan változik ez az adatbázis, akkor most ez az információ, amit ma megtaláltam, lehet, hogy holnap már
nem változik nem olyan gyorsan, mert hogy ugye ez a óriási adatbázis, ez mindig ott lesz, tehát lesznek új adatok. Én annak idején ugye a ChatGPT 3-as az ingyenes lett, most már a 3.5-ös is, a 4-esért még fizetni kellett, és az volt a korlátozás, hogy az utolsó 2-3 év információja nem volt benne a 3-asba vagy 3.5-ösbe. Aztán utána már ezt, és annak idején feltettem a kérdést az ukrajnai háborúról, hát ő szegény nem tudott semmit, mert az információ hiányzott neki.
Na tehát és most vajon mit tud?
Most már tud, de nem tettem fel kérdést, és van még egy érdekes történet, hogy amiatt, hogy a nyelvi adatbázisok nagysága sokban különbözik, de még néha a tartalma is, gondoljanak csak történelmi könyvekre, hogy hogyan állítják be. Az volt a kérdésem, hogy ha én ugyanazt a kérdést felteszem, akár románul, angolul, magyarul, a válasz ugyanaz lesz?
Igen, és hát erről mondjuk ki, én kimondom, tegnap beszéltünk erről, hogy Erdély román föld, vajon
mit ad ki? És a válasz volt az érdekes, hogy ezelőtt egy-két évvel még nagyon, nagyon különbözött a válasz. Nagyon különbözött a válasz. Azóta megoldották, hogy a három nyelvi válasz nagyon hasonlít. Tehát nagyon hasonló. Persze ennek a eredménye az, hogy sokkal semmit mondóbb lett a válasz, mert hogy bizonyos nagyon releváns dolgok hiányoznak belőle. Viszont ennek a háttere az is lehet, hogy nagyon-nagyon előtérben van ugye a nyelvi fordítóknak a kérdése. Tehát vegyük figyelembe, hogy ez a mesterséges intelligencia ebben is áttörést hozott. Tehát ebben is áttörést hozott, mert a nyelvi fordítók esetében, ugye Prosziki Gáborék, akik ezzel foglalkoztak, egy adott pillanatban azt tették fel, hogy az jelenti a legnagyobb gondot a fordításban, hogy honnan a szözből tudja az a program, hogy a kutya és az ebb ugyanazt jelenti. Most, ha átgondolják ezt a vektorizációt, és azt, hogy a kutya és az ebb a szobánknak ugyanabban a pontjában van nagyon közel egymáshoz, akkor már igazából csak az a kérdés, hogy a program fel fogja ismerni, hogy melyiket használja.
Igen, itt pessimisták a hallgatóink a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Van Csongornak egy hosszabb meglátása, de most először Lajost idézem. Azt írja, eddig nem sikerült teljesen megelőzni a bankszámlák leürítését, a mesterséges intelligencia általi esetleges gonoszságokat sem tudják majd megelőzni, Lajos. Igen, hát ez egy nagy kérdés.
Ez mindig is egy versenyt jelent, ugye a bajt okozók, vagy a csalók, illetve a rendőrök harca, ez ugyanaz volt, mint a háborúban, ugye a lövegek, valamint a páncélzat versenye, hol van és
hát
hogy
a csalók ez mindig elépés elő.
Viszont vannak, lehet ez igaz, de vannak ilyen nagyon érdekes dolgok, és sokan, de sokan foglalkoznak. De nemrég hallgattam egy előadást egy olyan informatikustól, aki magyarországi informatikai biztonságért felel, egy ilyen csapatot fogott össze, és ő is mondja, hogy valójában ezeket a számítógépes betöréseket, tehát ami van, egy mesterséges intelligencia sokkal, de sokkal könnyebben és hatékonyabban tudja jelezni, mint maga a rendszergazda, vagy maga az ember. Tehát valójában a mesterséges intelligenciát erre is használjuk. De igazából ez, amiről most beszéltünk, hogy a generatív mesterséges intelligencia, a teljes mesterséges intelligenciának csak egy pici szelete. Tehát ezt is kell tudni, mert hogy a képfeldolgozása, a DALI, ami képet generál, vagy képfelismerés, formafelismerés, az egy más típusú neuronhálót jelent. Tehát az a konvolúciós neuronháló, aminek az érdekessége, hogy 1996-97-ben egy francia fiatalember, Jean Le Cun javasolt egy ilyen hálót. Persze egy Fukushima nevű japán professzor volt az első, valamikor 80-ban, és azt kifejlesztve, egyébként ez a fiatalember ugye egyik nagy mesterséges intelligencia, az Amazon mesterséges intelligencia cégének a vezetője lett most, és kifejlesztették a konvolúciós neuronhálót, aki tulajdonképpen az arcfelismerés, vagy a formafelismerés, vagy az önvezető autók azt, hogy felismerik a jelzőtáblákat, ez mind ilyen technológiával mennek. Most az a kérdés és az az érdekesség, hogy ugye van a mesterséges intelligenciának egy kis bibliája, ami a világ egyetemeinek kb. 80%-a abból tanítja ezt a mesterséges intelligenciát. Ez Norvég és Russellnek van egy ilyen könyve, hogy Mesterséges intelligencia modern megközelítésben, amit 10 évente újra kiadnak. Tehát most a negyedik kiadás, 2021-ben a negyedik kiadás van. Ez egy durván, úgy képzeljék el, hogy egy 900 oldalas könyv, és abból a generatív mesterséges intelligencia jó szerint elfoglal 40-50 oldal. Tehát a többi az még mindig egy más, tehát számos területen alkalmazzák, hát csak például mondjak ilyet, hogy a Marsból jövő képeknek a feljavításától az osztályozásig, amit a Cambridge Analytica esetében mondtam, különböző struktúrájú neuronhálók, az, amit különböző feladatokra dolgoztak ki. Csak hogy most a ilyék egy csúcsát, ugye ez a formafelismerés, ez a konvolúciós neuronháló, illetve a generatív mesterséges intelligencia jelenti a nagy közönségnek, mert abban látják. De ez a tudomány az 1950-es évektől fejlődik, és ezelőtt 10 évvel, ha megkérdeztem volna egy nem szakembert, akkor nem lett volna számára érdekes, mert nem látták ezeket az eredményeket.
Igen, és akkor Csongornak az SMS-e, jó, hosszú, felolvasom, és talán úgy látom, tanár úr, hogy ez egy következő beszélgetésünknek lesz majd a kiinduló pontja, de majd egy fél percben hagyom, hogy reagáljon rá. Szóval azt írja Csongor, jó napot kívánok, először is gratulálok a szerkesztő úrnak, a roppantul jó témákat választ. Ez a téma, mint nagyon sok új keletű dolog, nagyon megosztó, és arra van szüksége, hogy a határ betartásával legyen használva. Mivel sem törvénykezés nem szabályozza, sem az infrastruktúra, így olyan összevisszaságok vannak, hogy egy témáról megkérdezünk, 10 informatikus 17 különféle választ adnak, mert percről percre minden változik, és nincs egy stabil alap. A nevében is benne van, hogy mesterséges, ebből jön, hogy megyünk céltalanul előre, de valóban butulunk szép lassan, de biztosan. Az, hogy segít is jól, érdekesen van előhozva, ami miért kell hamarabb és szuper gyorsan megoldanunk dolgokat, a testünk nem erre van teremtve, folyamatosan a szekér van elől, és nem a ló, és ez így már nem is tűnik fel többségünknek, csak haladjunk újabb és újabb kihívások felé, de az alapokat sem tesszük le, egyből a 9. építjük, gondoljuk megáll a levegőben. A Jóisten természetesen hagyott dolgokat, és nem mesterségesen, ez mind az ember okoskodása, de hadd feszegessük csak a határokat, jóval nagyobb lesz a rádöbbenés, hogy mennyire lesüllyed az emberi agy. Külön logisztika kell, hogy az ember egyszerűnek maradjon, sok bölcsességet tisztelettel Csongor írja.
Nagyon röviden, ha kéne válaszoljak, két dologra válaszolni, két dolgot emelnék ki. Tehát jogos a megjegyzés, és itt van. Tegyen fel azt a kérdést, hogy az, hogy GPS-t használunk, mennyiben befolyásolta a tájékozódási képességünket? Én több olyan alkalmat ismerek, amikor a kolozsvári rektori hivatalom, ugye a Szent Mihály templomtól 3 perc sétára van, GPS-el próbáltak oda jutni, és órákig keresték, mert hogy nem jutottak oda. Tehát az a minimális tájékozódási képességünk is elveszett, amit tulajdonképpen egyesek az intelligencia egyik alapjának vélnek, hogyha valaki jól tud tájékozódni, akkor ez valamit mond. A másik kérdés ugye megint az, hogy én megint kérdésre teszek fel, és megint közösen próbáljunk válaszolni. A agyongépesített társadalom mennyiben befolyásolta a fizikai ugye, képességeinket?
Jó, ez legyen akkor egy következő beszélgetésünknek a témája, most már nagyon elfogyott az időnk.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Dávid László, egyetemi tanár, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem korábbi rektora. Én köszönöm szépen, hogy itt volt.
Viszontlátásra, köszönöm.